fontos élethelyzet, vagy helyzet, amit hozhat az élet, amikor, és ilyet sokat tapasztalunk, amikor a vezető olyan helyzetet teremt, hogy végül maga a kolléga áll fel. Ez mennyire gyakran tapasztalod, és mennyire korrekt egy ilyen vezetői magatartás?
Ez azért sok esetben már a manipuláció kategóriájába esik, amikor úgy alakítom a körülményeket, hogy ne nekem kelljen kimondani, hogy igazából máshol biztos jobb dolgod lenne, hanem te ismerd föl. Én ezt nem promotálom, szerintem ennél tudunk egyenesebbek, megalázatosabbak lenni így embertársaink iránt. Ugyanakkor van, tehát ha azt kérdezed, hogy milyen gyakran van, én is látom, ez előfordul.
Magyarázkodunk vagy indoklunk, amikor elbocsátunk? Ez is egy érdekes kérdés.
Ha az a szenárió van, hogy már beszélgettünk róla hónapok óta, és volt fejlesztési terv, és visszamértük a fejlődést, és rájöttünk, hogy akkor igazából egyikre sincs szükség, akkor az van, hogy eljött az a pont, amikor te is látod, én is látom, akkor itt keressünk olyat, ami neked is jobb lesz máshol, meg nekünk is jobb lesz, hogyha más valaki jön ide. Hogyha az a drámai helyzet van, én nem tudom, szétlopta a céget, akkor indoklunk, tehát akkor észrevettük, hogy kikönyveltél nem tudom hány millió forintot, szia, és jön a per. Tehát igazából a magyarázkodásra nem tudok példát mondani, hogy azt akkor kéne magyarázkodni, hogyha nem volt előkészítve a dolog. De az meg egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet. Szerintem azt egyik vezető se akarja magára rántani.
Hát is munkaügyi vitákat eredményezhet, ha ebbe az irányba mindenki a beszélgetés.
Amikor már konkrétan a beszélgetés megtörténik, akkor azért azt mondjuk egy olyan, hogy ott legyen ott HR, tehát hogy nem
nézzem. Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, mert hogy nagyobb cégeknél biztosan könnyebb ilyen szempontból egy vezető dolga, ha van HR-es.
Kisebbnél is van legalább még egy vezető, tehát hárman legyetek jelen. Pontosan azért, amit elkezdtél mondani, hogy munkaügyi vitáknak milyen meleg ágya lehet az, hogyha két ember között történik egy beszélgetés, az egyik úgy azt mondja, hogy így volt, a másik azt mondja, hogy úgy volt. Tehát, hogy ennek azért írásos nyoma is szokott lenni, hogy ott mi beegyeztünk meg. Azért nagyon sokszor ezt tegyük hozzá, hogy a kirúgás nem kirúgásként valósul meg végeredményben, hanem már úgy jönnek ki a tárgyalóból, hogy közös megegyezéssel. És már a csapat felé is úgy van tálalva, hogy más karrierutak keresése mellett döntött a kolléga.
Hát ha még a HR-nél maradunk egy pillanatra, akkor biztos, hogy könnyebben és felkészültebben tud mondjuk egy háttérből egy külső szemlélő kezelni mondjuk egy szélsőséges reakciót, egy olyan helyzetet, amit mondjuk egy közvetlen vezető nehezebben él meg.
Így van. Ugye, ha a nagy cégekről beszélünk, ott pont HR szakemberek vagy bizniszpartnerek ilyen irányú képzést is kapnak, hogy hogyan kezeljék ezeket a nehéz helyzeteket. Másrészt meg tisztában vannak a jogi körülményekkel, hogy mit lehet, meg mit nem lehet megtenni, úgyhogy szerintem ez nagyon nehéz is vezetőként ez a feladat, de nem is kell egyedül lenni benne.
Nyilván azért, hogyha most a hallgatók visszajelzéseit figyeljük, azért a vezetőnek valahol ez a dolga, vagy ez is a dolga, hogy elbocsásson, tehát hogy most ne sajnáljuk a vezetőket, hogy ez is a munkájuk vagy az életük része, hiszen csomó minden más meg jó az életükben. Mennyire kell türelmesnek egy vezetőnek lenni, hogyha mondjuk akár már a próbaidőszak alatt látszanak bizonyos jelek, hogyan tudja szétválasztani, mi az, ami esetleg később sem fog változni, vagy mi az, amiben fejleszthető a jelölt, vagy az új munkatárs?
Én nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy próbaidő, hiszen pont arról szól, hogy kipróbáljuk, hogy ez működik, vagy nem működik. Mondjuk, amikor bemész egy ilyen fancy étterembe, és hozzák a bort, akkor ugye kitöltenek egy kortyot, hogy az asztaltársaság vezetője kóstolja meg, hogy ez nekünk jó lesz, vagy nem lesz.
Megszagolja,
jó.
Megkóstolja.
Vagy úgy veszel farmert, hogy kipróbálod, és akkor ha nem tetszik a próbafülkébe, akkor ott hagyod. Szóval, hogy a munkával is be kell ezt látnunk, hogy a próbaidőszaknak ez a szerepe, hogy megnézzük, hogy annak a bizonyos új embernek jó-e itt, és nekünk jó-e, hogy ő idejött. És nagyon sok vezető vár, érzi a jeleket, úgy igazából gyomorban ott megszületik ez az érzés, hogy hát nem biztos, hogy a legjobb. Na jó, de olyan sokáig kerestük, tök sok költség benne volt, amíg helyette dolgoztunk, hogy nem volt itt. Már végigment az orientáción, már mellé raktam egy kollégát, akinek ráment egy csomó ideje, hogy betanítsa. Jó, hát már valamit el is kezdett csinálni, hát majd csak jó lesz. Várjunk még, hogy majd jó lesz. És ez is érthető persze, mert ugye mindegyik egy ilyen költséghaszon elemzés ilyenkor, de azért a nagy számok törvénye azt mutatja, hogy aki próbaidő alatt nem jó, az valószínűleg később se lesz jó.
Mik azok az árulkodó jelek, vagy mik azok a feladatok, hogyha amibe elbukik, vagy nem teljesít jól ez a bizonyos jelölt, vagy új kollega, akkor nem érdemes várni?
Én kettő dolgot szoktam javasolni, hogy egyrészt interjún is szűrjön a vezető, másrészt utána a próbaidőbe csekkolja. Az egyik az a hozzáállás, hogy ő akar-e tanulni, hajlandó-e tanulni, nyitott-e arra, hogy itt máshogy mennek a dolgok. Ugye, oda mehet úgy, hogy jó, hát ezt nem így szoktuk, ahol én jöttem, ott sokkal jobban ment, és akkor csináljuk úgy. Szóval, hogy azt nézze, hogy fog-e tudni menni itt együtt ezzel a céggel előre. A hozzáállás, tanulási hajlandóság, a másik pedig a csapatjáték, tehát hogy ő be akar-e illeszkedni, hajlandó-e segítséget kérni, hajlandó-e segíteni másoknak, hogy tudunk-e együtt, tud-e együtt működni. Mert én azt gondolom, hogy bármi más, amit néznénk, hogy mondjuk mit tudom én, szakmailag nem ért hozzá, vagy más módszerekkel dolgozik, azok olyan dolgok, amik nem lényegesek már ebben a jövőben, ami van előttünk, mert most minden folyamatosan változik, és az lesz a sikeres ember, meg az lesz a sikeres cég, aki a legjobban tud alkalmazkodni ezekhez a folyamatos változásokhoz, és aki nem rest akár okozni is ezeket a változásokat. Ahhoz pedig az kell, hogy egy fejlődni akaró, összetartó embercsoport legyen, akik azt mondják, hogy hiába nehéz, együtt átmegyünk rajta majd valahogy.
Hát onnan kezdtük, hogy az elbocsátás talán az egyik legnehezebb vezetői feladat, viszont lehet ebben is fejlődni, a vezető hogyan tud.
Elbocsátásban fejlődni?
Nem, gondoskodó elbocsátóvá válni. Ja.
Hát, hogyha az embert...
Egyre többet hallunk a gondoskodó elbocsátásról, mint HR eszközről, de nyilván ennek, hogyha a vezető nincs birtokában, akkor azért az hosszú távon visszahat az egész szervezetre.
Itt most hirtelen az jut eszembe, hogy két dologról is kell gondoskodni a vezetőnek elbocsátáskor. Ugye egyrészt aki megy róla, másrészt azokról, akik maradnak. És talán mind a kettőben az a kulcs szó, hogy azt nézze, hogy milyen emberi történetek vannak mögötte. Ugye nagyon sokszor ide jutunk vissza, hogy legyen alázatos, meg tisztelettudó, mert hogy az, aki elmegy, az befolyásolja azt a csapatot is, aki ott marad. Mert kérdések merülnek fel, hogy miért kellett elmennie, nem értenek egyet esetleg a döntéssel, megijednek, hogy akkor ki a következő.
Több feladat rá, az én rájuk hárul időközben.
Dolgoznom kell helyette, akkor azt kifizeti meg, szóval egy tucat kérdést tudnánk hirtelen felsorolni, és amikor gondoskodom arról, hogy emberem a lehetőségekhez mérten jól élje meg az elbocsátást. Én egyébként így a raktapasz híve vagyok, szóval, hogy ha már ez megszületett, és már egyébként is, akkor tépjük le a raktapaszt, mondjuk ki, és beszélgessünk arról, hogy tudjuk ezt számára a legélhetőbben csomagolni. Például ez a közös megegyezéses dolog, vagy hogy mennyi ideig marad, addig még mit csinál. Egyébként ebben is annak a híve vagyok, hogy aki már menni is akar, azt engedjük. Hát ez a felmondtunk neki, de még itt töltse ki a felmondás idejét, és csináljon úgy, mintha csak ez a cég lenne az élete, akkor szerintem
ezt már ne várja el a vezető, a beosztotta.
Tehát, hogy ő vele ez az emberi vonal, és amikor ez megtörtént, akkor a maradó csapatunkra fordítsuk a nagyobb energiát, mert őket belemegyünk megint velük egy ilyen változási ciklusba, ez egy storming helyzet lesz a maradó csapatomnál, változott a csapat, ráadásul elég radikálisan, mert valakinek mi mondtuk azt, hogy te nem vagy ebbe a csapatba való, hogy ezen a storming fázison segítsük át a maradó csapatunkat, hogy újra egy magasan teljesítő csapat lehessen majd. Ezt
biztosan érdemes a vezetőnek megfogadni, hogy a maradó kollégákra nagyobb figyelmet fordítson. Brigi, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Bányidi Brigitta, Leadership Coach volt a vendégem.